Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Barangoló, a felelős szerkesztő Illis László, műsorvezető társam Exterde Tibor, önökkel Ildikót hallják. Ma a budapesti vásárcsarnokokat járjuk be, szólunk történetükről és turisztikai értékeikről. Később a Vasi Múzeum falu eseményéről, a Szentgyörgy napi vásárról beszélgetünk. Ajánljuk a Folk Art Fórum és a Whisky Show programjait is. Később a Budakeszi Vadasparkba hívjuk önöket, a műsor végén pedig a Műemléki Világnap tudományos rendezvényeiről hallhatnak interjút. Tartsanak velünk a következő egy órában is.
Szeretettel köszöntöm a Barangoló hallgatóit. A másik felelős szerkesztő ifjú György nevében is én Exterde Tibor vagyok, és üdvözlöm ifjú Györgyet. Szervusz Gyuri, egy első ránézésre egy zsigeri túrát ajánlasz most Budapesten. Méghozzá azt mondod, hogy Budapest gyomrába, Budapest gyomraiba menjünk el. Ezt nem nehéz kitalálni kivételesen. Ezek a nagyvásárcsarnokok lesznek. Mindegyik?
Szervusz Tibor, és hát majdnem azt mondtam, hogy jó étvágyat kívánok a hallgatóknak, de inkább jó napot kívánok. És szép napot, valóban így van, de igazából nem a zsigerek miatt megyünk a vásárcsarnokokba, bár...
Zsigerekből is ott lehet a legjobbat kapni, ha az embernek van megbízható partnere.
Igen, de nagyon tudni kell, hogy melyik henteshez mész a zsigerekért.
Bizalmukba kell férkőzni.
Meg hogy hol vásárolsz, meg melyik részen, meg kinél, meg hogyan. Megmondom őszintén, azért jutott eszembe a csarnokokba való kirándulás, mert egyrészt azt hiszem, hogy a budapestiek közül is elég kevesen tudják, hogy egészen különleges város vagyunk, legalábbis ami a csarnokokat illeti. Képzeld el, hogy 1896 és 97 között mindössze két év alatt 6 csarnok épült Budapesten. Ami hihetetlen.
És muszáj volt, gondolom.
És mert... olyan csarnokok, mint ugye a nagyvásárcsarnok, tehát ehhez egy kicsit hasonló... Ja, a 19. század vég nagy csarnok építési stílusában, tehát ezekkel a hatalmas vasvázas épületekkel, amelyeknél már megtalálhattuk a szecesszió egyes elemeit is, például ugye a nagyvásárcsarnokon ott vannak a zsolnai majolikák a tetőn, meg egészen különleges hangulatuk van, igazad van, szükség volt erre. Az 1860-as évekből vannak feljegyzések már, amelyek katasztrofálisnak jellemzik a budapesti piaci és kofa állapotot. Hát elsősorban ugye higiéniai szempontból, hát másrészt pedig a szabályozatlanság szempontjából.
De is egészen kézzelfogható, a húsnak, a tőkeárunak leve van. A hulladékot valahova rakni kell. Nyilván észszerű ezt valami olyan helyre telepíteni, ahonnan aztán egyszerűbb elszállítani. Ebből az következik, hogy ezt Dunapartra kellett általában csinálni? Meg hát az árut valahogy be kell szállítani.
Nem feltétlenül, bár a nagycsarnoknál ugye nagyon fontos volt a Duna közelsége, de itt inkább az volt a cél, hogy az akkor, tehát a főváros egyesítése után ugye nagyra duzzadt ez a város. És óriási szerencséje volt ennek a városnak, hogy 23 évig az első polgármestere egy hihetetlen jófejű és nagyon jó akaratú ember volt, Kammermayer Károlynak hívták. Egy kicsit úgy fogalmaztam magamban, hogy ő volt Budapest Napóleonja, ugyanis ezt megint csak valószínűleg kevesen tudják, magát a vásárnak az intézményét Napóleon találta ki. Ugye a napóleoni háborúk idején a párizsi nép szűkölködött, nagyon nehezen lehetett élelmiszerhez jutni, és különböző bandák és különböző cégéres gazfickók próbálkoztak ott az élelmiszerrel való üzleteléssel, és az Napóleon megelégelte, és ő hozta létre lényegében a hivatalos vásárcsarnok intézményét, hogy ellenőrizhetően lássák el a párizsi népet élelmiszerrel.
Meg hogy nyilván adóztatni is lehessen.
Az a más kérdés, persze, és az a más kérdés, hogy a budapesti vásárcsarnokokhoz hasonló vásárcsarnokok aztán az 1800-as, 30-as, 40-es években jöttek létre, és érdekes módon, annak ellenére, hogy a Napóleonhoz fűződik a kvázi a szabályozás, az első vásárcsarnokok, amelyeket vásárcsarnokoknak nevezhetünk, azok Angliában épültek, Bradfordban, Londonban, Carnegie Hall például, a virágpiac még ma is megvan, tehát ott épültek az első ilyen, aztán Berlinben, És Budapest követte őket, és mint mondom, hát valami hihetetlen dolog, hogy két év alatt megépültek ezek a csarnokok, amelyeknek nem ez volt a feltétele elsősorban, amikor a helyeket kinézték, hogy éppen a szállítás miatt megoldható legyen, hanem elsősorban az, hogy az egyes városrészeken kialakuljon valami olyan központi áruellátás, ami az adott kerületet, az adott városrészt ellátja. Hát ezért épült ugye a Fővám térre, az egykori sóházi telekre, ugye a sóház elé, a nagyvásárcsarnok, ezért épült meg a kettes számú csarnok a Rákóczi téren, a 7.-8. kerület ellátására, a Klauzál téren, az Erzsébet városiak ellátására, a Hunyadi téren például, és aztán az egyet, vagy a Hold utcában például a belváros ellátására, és az az egyetlen budai csarnok is az egykori Bomba téren, amit most Battyányi térnek nevezünk. Amit te mondtál, az viszont nagyon-nagyon érdekes a nagyvásárcsarnok szempontjából, mert valami hihetetlen modern gondolkodásra val már annak idején is, ugye hát gondoljunk bele, hogy több mint 100 évvel ezelőtt történt, ahogy ezt megépítették. Tehát úgy képzeld el, hogy a vagonok befuthattak a pinceszintre, ott lehetett a vagonokból kirakodni, és ugyanakkor még ma is, hogyha elmész az alsó rakparton, a pesti rakparton, látod ezt az íves, boltozott, befalazott kapuzatot. Kérlek szépen, ott hordták be a hajókon érkező árut. A vásározó hajóknak külön kikötőjük volt a nagycsarnoknál, és onnan egy ilyen sinen, egy ilyen belső sínpályán tolták be az árut a pince szintre, ahonnan aztán elosztották a csarnok területén a különböző áruféleségeket. Tehát egy nagyon-nagyon modern csarnoknak számított. Ugye a tervpályázatra azt hiszem, hogy 9 vagy 11 terv érkezett, és nagyon érdekes, hogy annak ellenére az első helyezést egy francia tervezőpáros nyerte, végül is az utolsó szavazáskor a második helyezett Petz Samu nyerte el az építés lehetőségét, és végül is az ő épülete valósult meg. Hát nyugodtan tehetjük idézőjelben, mert ugye már abban az időben is óriási gond volt azzal, hogy mennyibe fog kerülni, és hát folyamatosan
faragták. De olyan lett, mint amilyennek tervezte Petz Samu?
Hát azért nem egészen. Tehát nem egészen, mert ha jól emlékszem, akkor az ő terve az mintegy olyan 300.000 koronával volt több, mint az engedélyezett büdzsé. Végül is olyan durván olyan 1,4-1,5 millió koronából építették meg. Persze hozzá kell tenni, hogy ehhez még hozzájárult egy majdnem ugyanekkora összeg, amit az ott lévő telkek kisajátításáért fizettek. Ugye ez a sóházi telek, így hívták annak idején, ugye ma mögötte ott van még mindig, a Tudományegyetemhez tartozik, volt sóház épülete, ugye az egykori közgazdasági egyetem épülete mögötti kis épület, az a sóház, mert ez volt a legalkalmasabb terület az egykori pesti parton, ahol a hajókról kirakták a sót, és itt történt, ugye ez volt a sóhivatal, tehát itt történt a sónak az elosztása, ugye az hát szigorú állami jövedéki termék volt a só, és hát itt foglalkoztak vele.
A műsor további részében folytatjuk a beszélgetést.